Az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület Sánta Csaba részére a kortárs szobrászatban kifejtett kimagasló munkássága a groteszk irányába nyitó, modern vonalú egyedi formavilágának létrehozása elismeréseképpen Szolnai Sándor díjat adományoz. Áll az indoklásban. Sánta Csaba valóban olyan egyedi formavilágot teremtett, amely révén kis plasztikája nyomban felismerhető. Jól bevált formáinak játéka olyan figurákat, alakzatokat teremt, amelyek ugyan plasztikusan alakulnak a művész kényekedve szerint, de magukban hordozzák az ősi motívumkincset is, és jelzik jelen világunk szereplőinek nagyon sokszor komikus és furcsa élethelyzeteit. Mert életünk nap mint nap teremt számunkra kényelmetlen vagy megmosolyogni való helyzeteket. Furcsa történéseinken egyedül a humorral tudunk tovább lépni. Mélységesen emberi cselekedetek, események zajlanak Sánta Csaba kis plasztikáinak világában. A sajátos formák nőkké és férfiakká alakulnak. Mozgásuk, cselekedeteik mindennapi életünk mozzanatait idézik. Alkotójuk világlátása ezekben az eseményekben tetőzik. Mindazzal, amit Sánta Csaba elénk tár, tulajdonképpen egyéni szférájába enged betekintést. Kinyit egy ajtót, egy ablakot, és bepillanthatunk rajta. Felvillan mindaz, ami odabent zajlik. Sánta Csaba a viaszvesztéses technikát alkalmazza. Szobrai először a viaszból formálódnak, majd nyernek végső alakot a bronzban, ebben a sokféleképpen is nemes ötvezetben. Az alkotás, a kísérletezés a viaszban zajlik. Az előbb is említett és felhasznált motívumvilág itt szűrődik le, itt nyeri el végső formáját. Formák, amelyek külön-külön egy absztrakt világ alkotó elemei, de amint összeállnak és egyesülnek, emberi formát nyernek és történeteket mesélnek. Sánta Csaba korán rátalált erre a kifejezésmódra, és mint hallani fogjuk, nem is kíván lemondani róla. Ennek tovább gondolása a cél. A figurák csiszolása, patinázása révén szereplők végtelen sora nyer életet és alakít újabb és újabb történetet. Bevezetőmben már említettem, hogy a Marosvásárhely főterén felállított Bethlen szobor Sánta Csaba öntőműhelyéből került ki. Ez a műhely ugyanis nem csupán személyes célokat szolgál, sőt nem elsősorban azt, hanem innen került ki számtalan köztéri alkotás, amely tereinket díszíti, közéleti személyiségeinknek állít emléket. A szobor öntés gondolata nagyon korán megfogant a művészben, nem csak megélhetési célokat szolgált, hanem mindenképpen hiánypótló is a környéken. A következőkben nem csak a szobrászművésszel beszélgetünk, hanem az öntőmesterrel is, hisz a kettő nagyon is jól elkülönül. Az öntéshez külön műhely áll rendelkezésre, a kisplasztikák készítésére egy másik. Sőt, elkészült egy harmadik is, amely egyelőre még rendeltetését keresi. Egy azonban biztos, itt láthatunk olyan festményeket, amelyek szintén Sánta Csaba keze alól kerültek ki. Igaz, hogy a művész is elismeri, kísérletezések ezek a színekkel és a festékkel való játék, a formák viselkedésének tanulmányozásai. Sánta Csaba friss, szolnai díjas szobrászművésszel beszélgetünk. Végigjártunk itt Szovátán, több műtermet is, van egy öntő műhely is, mellette is van egy műterem, és itt az emeleten is van egy saját műterem, ahol egyelőre festmények laknak. A Sánta Csaba féle szobrok, azok viszont most a lenti előtérben, előszobában kaptak helyet. Tehát gyakorlatilag mindenhol valami zajlik. A szobrászművész lakik benned, gondolom a legmélyebben, akkor van az öntő mester is, és akkor van a szórakozásra kialakult festő is talán. Hogy fogod össze gyakorlatilag ezeket a dolgokat, mind?
Egyszerre nem csinálok mindent, csak muszáj volt kialakítsak bizonyos tereket, felületeket, ahol valamennyire megtalálnám önmagam. Mostanában sajnos úgy érzem, hogy egy kicsit szétszórt vagyok olyan értelemben, hogy nem tudok összpontosítani arra a dolgomra, ami a legfontosabb lenne. Keresem a helyemet, aktív vagyok, nem sajnáltatom magam, vagy nem sajnálom magam, de egyelőre most ez így van. Az, hogy öntődővel, meg öntésekkel foglalkozzak, az már 20-valány éve kezdődött, mikor hazakerültem Kolozsvárról az egyetemről. Valaminek neki kellett fogni, ugyebár nem szabadott abba hagyni a művészetet. Közben aztán tanítottam, és összesen 10 évet, 7 évet abból Székelyudvarán a művészeti iskolában. Nagyon jó éveim voltak, hasznosak voltak, baráti kapcsolatok alakultak ki. A programomat úgy szervezték, hogy tudtam a saját dolgaimmal foglalkozni. Közben készítettem az öntőderészt, a saját munkáimon bronzból ki tudtam önteni, amit persze mai napig is csinálok. Akkor hagytam abba a tanítást, amikor már annyi munkám kezdett lenni, hogy a tanítás meg az a program már akadály volt. A Tamási Áron mellszoborral kezdtem. Az, ami nagyobb darab volt, az is 20-valány évvel ezelőtt volt. De ez az én alkotásom is volt, tiszta véletlenül. Ott van Farkaslakás, az iskola előtt. Na, de azóta még, azt hiszem, ha jól tudom, 8-9 saját alkotásom, ami figuratív. Van itt Szovátán is 2, Oroszhegyen is, Biharon is van, meg Szentjobbon is. Ezek, ami úgy előtt attól, amit én most csinálok.
Azt mondtad az imént, hogy keresed a helyed.
A helyem örökké keresem. Meg az a szerencse. Idézőjelbe, hogy a helyem. Hát persze. Térben és időben is keresem a helyem, nem? Úgy érzem. Igen. Mindig.
De azért egy hangot, egy utalt, azt már csak kialakítottál magadnak. Most a kis plasztikádról beszélek, mert hát az a lényeg, és gondolom, hogy az a főszereplő.
Ez biztos, hogy így van. Szeretem is őket, és úgy érzem, hogy tudom is tovább csinálni. Úgy érzem, hogy nem is kapkodtam ezzel a formavilággal. Úgy érzem, hogy folyamata van, és még kell is, hogy folytassam.
És ezekhez milyen út vezetett, vagy milyen hosszú út vezetett, vagy mennyire sima út, vagy göröngyös út, vagy milyen út? Tehát hogy alakult tényleg ez a formavilág?
Ez a formavilág, amikor olyan berkekbe beszélgetünk ilyesmikről, én azt mondom, hogy szerencsés voltam, hogy ezt a motivumvilágot felfedeztem magamnak, mert csak addig van a baj, mikor kitalálsz egy utat magadnak. És akkor azon belül már csak játék az egész, hogy csinálod tovább. Tényleg sajátomnak érzem, mert még egyelőre, mintha ez úgy is lenne.
De mi volt izgalmas benne? Tehát hogyan találtad te meg ezeket a formákat? Nagyon sok van belőlük. Tehát lehetne akár sorolni is, mert vannak nagyon konkrét dolgok, amik természetesen egy picit átalakulva visszajönnek.
Az izgalom azt hiszem, hogy abban rejlik, hogy ami felszínesen úgy tűnik, hogy az egy kész tárgy, én az alatt a benne rejlő izgalmat keresem, apropó izgalom, hogy az miért lett az, ami. Itt azokról a dolgokról beszélek, ami inspirál engem. A népművészetből vett elemekre gondolok. Kapusarkok, vagy egy egyszerű kolomb, vagy ilyesmi. És akkor azon belül a varázslatot keresem, és van rá eset, amikor meg is találom.
És hogyan épül be utána? Tehát vannak olyan munkák is, ahol látszólag csak úgy oda került talán a poén kedvéért. Ellenben vannak olyan munkáid, ahol nagyon-nagyon szépen tényleg bele ötvöződik a figurába.
Igen, ez a munka folyamat, amit te itt most mesélsz, erről van szó. Persze nem ennyire egyszerű. Amikor én ezekkel a kis elemekkel, viaszdarabkákkal elkezdek dolgozni, rakosgatom, teszem-veszem, van, amikor tényleg véglegesen megszületik egy műtárgy, vagy van, amikor tovább teszem, és újra kezdem.
Említetted a népművészetet. Azért más formavilág is izgat, sőt, azt hiszem, minden izgalmas forma bekerülhet akár, ugye, valamilyen formában ezekben a munkákban.
A népművészet engem csak meginspirál. De nem biztos, hogy föltétlenül 100%-ban csak a népművészet. Vagy a saját kultúránk, lehet más kultúrának is a felépített jellemzője, hanem éppen lehet, hogy ez is izgalmas benne, vagy lehet, hogy ezt is fontosnak tartanám elmondani, hogy a más kultúrákból összeszedett, vagy meginspirált elemeket is használom. Úgyhogy csak észreveszem, és átgondolom, és úgy használom. Ezért nem annyira nyilvánvaló egy munkámon az, hogyha olyan motivumok vannak, amire az ember rögtön eszébe kéne, hogy jusson egy tulipánossága, tegyük fel.
De hol jönnek veled szembe? Tehát kutakodsz is azért, vagy...
Nem kell kutakodjak, mert körül vagyunk véve. Hál' Istennek még. És úgy néz ki, hogy még nem halt ki. Építészetben, farogászatban ott van még most is. Egy darabig, hogy azt hittem, hogy hal ki a mi fajtánkból ez a népi építészet, vagy népi szokások, vagy ehhez kapcsolódó tervek, programok, projektek, de hál' Istennek úgy veszem észre, hogy csak élő, és még szép.
És nyilván, ahogy mondtad te is, ezeket a formákat te átalakítottad, és nyilván a saját világodra formáltad át. Viszont, hogyha ránézünk egy-egy kis plasztikára, tudjuk, hogy ez a tiéd, mert annyira sajátos. Igen, ismételsz elemeket, viszont egészen másképp állítod őket össze, hogy nyilván izgalmas marad továbbra is még. Na már most miért vannak bizonyos elemek, amelyeket ismételgetni szeretsz? Tehát miért nem újítatsz például?
Az újításra azt mondanám, hogy van, amikor egy kicsit elrugaszkodom egészen az én saját gyökereimtől, vagy a formavilágomtól, amikor, de így próbálok visszatérni, és akkor ebből a oda-vissza útból megint születnek új dolgok. Persze, van rá eset, hogy igen, leegyszerűsítek valamit, vagy eszembe jut valami egyéb akármi, és azért kíváncsi vagyok egy kicsit kitörni abból a formavilágot, de úgy próbálom visszatéríteni. Gondolok ilyenkor egy budgyan formára, amikor már igen el van budgyanva. Ez csak így viccesen megjegyezni.
De hát a viccnek is ott van azért a helye, a humornak hát, ezekben a...
Még ez a szerencse, mert ha nem, akkor ezek lehet, hogy nem mondanának semmit. Soknak nem mondanak semmit. Megjegyezném, egy éve forma tanítónéni hozott egy csapat kisgyereket ide, hogy nézzék meg ezeket a munkákat. Hát... Elég ilyen csodálkozva nézték, nem szóltak semmit, kivétel egy gyerek, rákérdezett megdöbbenve, hogy mik ezek a micsodák. Annyira tetszett nekem ez, hogy el is neveztem közve-közve micsodáknak ezeket az én szobrámat. Nagyon tetszett a megjegyzése a gyereknek.
Arra eleve törekedsz, hogy legyen benne egy kis groteszk, egy kis fricska valamerre, valamilyen irányba?
Nem kell annyira törekedjek, mert a népművészetünkben megvan. Erről szól, hogyha elkezdünk, csak arra gondolunk, hogy farsang. Hát ott annyi minden történik, hogy azt már csak le kell szűrni.
Sőt, nem kevés pajzán dolog is történik a népművészetben.
Például az is. Ez együtt jár.
Amikor elkezdesz valamit készíteni, akkor mennyire tudod már, hogy mi lesz belőle? Vagy nem? Pont a formák játéka révén alakul majd ki a végére valahogyan.
Ez úgy szokott lenni, hogy időnként eszembe jut valami, mert akkor is ugyebár jár az eszem, amikor éppen nem dolgozom. Van eset, hogy csak lejegyzem. Van, amikor csak leírom, hogy mi jutott eszembe. És akkor ezt, amikor úgy oda jutok, hogy azt kell csinálni, akkor már tudok a gondolataimba puskázni, hogy elindítson. Van, amikor nem is az lesz, amit elindítottam, de legalább elindít.
Ez a te vázlatai gyakorlatilag szóban történnek a papíron?
Nem szóban, lerajzolok egy-két jelt. De annyira nem rajzolom meg soha, hogy véglegesnek tűnjön, mert akkor olyan esetben bezavar. Mindenféleképpen az ötleteimet csak egy pár vonallal rögzítem.
Nem figuratív, ellenben figurákká alakulnak valamilyen módon a te formáid, amikor összerakod őket. Ez egy ilyen meggyőződés volt, hogy ne legyünk realisták, ne legyünk nagyon explicitek?
A figuratívat emlegetted, de persze, hogy a munkáimban az emberi figurának az arányai jelennek meg nagy százalékban. Ezért mondod azt, hogy nem figuratív, de mégis, hogy érzed. De erről is szól sok esetben. Mert hogyha csak arra gondolok, hogy olyan címet adok egy-egy munkámnak, hogy portré, vagy menyecske, vagy nász vagy valami, hát abba fellelhető rögtön, amikor a néző meglátja, úgyhogy ez így a kettő között van valami.
Igen, mert kerekítesz is, szögletes formák is ott vannak, és nagyon jó harmóniát találsz.
Én szeretem, hogy izgalmas legyen azok a kis dolgok, hogy beszélgessenek egymást. Magán belül alakuljon ki egy párbeszéd, hogy történjen vele valami, ne legyen annyira lapos.
Az, hogy te először Viaszban találod ki ezeket a dolgokat, és utána ugye bronzba kerülnek. Tehát ez a kettő a Viasznak az a nagyon alakíthatósága talán, mert én úgy gondolom, hogy az, és utána a bronznak ez a fenséges szilárdság, ez hogyan áll össze benned?
Lehetne másképp is, lehetne úgy is kezdeni, hogy megmintázom a szobrot, volt is ráesett, de aztán kialakult ez a fajta megközelítés is, hogy így is lehet, hogy direkt Viaszból, azokkal az elemekkel, amivel dolgozok, de hát egyik a másikat nem zárja ki szerintem. Az biztos, hogy mindig előttem van, hogy bronzból az milyen lesz.
Mindig előttem?
Persze. Könnyű volt nekem már, hogyha ezzel foglalkozom, még ne csináljak. Azt ajánlom azoknak a mestereknek is, például olyan szobrászoknak, akik kőfaragásra adták a fejüket, hogy nyugodtan csinálhassák, nem kell oda mintázni, vagy ez az. Sőt, közelebb állsz az anyaghoz, akkor már rögtön abban az anyagban gondolkozol. De ez így van a textilművészekkel is.
A Viasz mitől más, vagy miért vált kedvenceddé?
Nem a Viasz vált kedvencem, hanem inkább a bronz.
De a Viasz az első állomás végül is, nem?
Lehet egyéb anyagot is választani, az a fontos, hogy égjen ki a formából. De hát a neve is az, hogy viaszvesztéses módszer, úgyhogy ezt nem lehet kizárni. Több mint 1000 éves technológia.
Előtte miben? Hogyan dolgoztál?
Egy jó ideje van, mert ahogy én elvégeztem az iskolát, 89-ben végeztem az egyetemet, én hazajöttem, és már elkezdtem csinálni. Hát volt egy-két munkám kőből, vagy ilyesmiből, de nem. Ez úgyis egy nemesebb anyag, szerintem. Mondom az, hogy alkalmam nyílt erre, hát akkor ezt kellett, hogy csinálom. A bronzszobrok nem hányódnak. Nincs sok belőlük. És akkor ezt használtam ki, ezt a helyzetet. Szóval nem a viasz inspirált, hanem inkább a fém.
És hogy hogyan csiszolod utána a bronzot, vagy hogyan nemesíted, vagy hogy milyen árnyalatot adsz neki, ez mitől függ?
A cizellálás az mindenféleképpen nem lehet azt elkerülni. Volt rá eset, amikor anélkül is próbálkoztam, hogyha olyan szépen kijött már a formából, hogy nem kellett egyebet csináljak, csak éppen a tápláló csatornákat levágjam, volt ilyen is. És szép színe is marad. Az, hogy cizellálás után, patinázáskor milyen szín kerül rá, az megint egyfajta szórakozás. Mert lehet csak kénmájjal, ami egy barnás színt ad neki, lehet réznitráttal, zöldes, világos kékes szint lehet. Próbálkoztam ezüstnitráttal is. Nagyon érdekes, finom színe lesz. De lehetne ezt még sokáig csinálni. Ez nekem elég volt, ez a pár színvariáció, mert mondom, csak a gondolatom volt, hogy esetleg, hogy vörösseket, vagy ilyesmiket. Mert lehet, hogy eljön annak is az idő.
Ez az, hogy mennyit kísérletezgetsz, te most már minden csinyát, binyát azért gondolom a bronzöntésnek. Talán uralod?
Ezt nem mondanám, hogy minden csinyát, binyát, mert mindig vannak meglepetések, sok olyan dolog van, amit mondom, csináljuk már 20 éve, és nem tudjuk, hogy valami miért nem sikerül. Mert ugyanúgy csináljuk, és mégsem sikerül valami. Ez olyan meglepetés, hogy erre még választ nem tudtunk adni. Azért mondom többes számba, mert segédem van, meg a fiam is itt dolgozik velünk, és mindig megtárgyaljuk, hogy mi legyen.
Tehát az öntés során valami meghibásodik, vagy valami persze, becsúszik? És...
persze, erre mindig számítunk. Ha kicsi, ha nagy a szobor, és időt kell persze rászállni. Volt olyan eset, hogy újra kellett az egészet csináljuk, mert nem olyan lett. És akkor szépen ilyen lelógó orral újra kezdjük.
De hát amikor egy, nem tudom, 3 méteres Betlehem szoborral például ez történik, akkor hát, az egy kicsit kellemetlen.
Igen, abba is bele volt számítva, de ennél a szobornál tiszta véletlenül nem. De volt olyan mellszobor, nem egy, amelyiket egy az egybe újra kellett önteni.
Most azért mondtam Betlehem Gábort, mert azt hiszem elárulhatjuk, hogy amikor belépünk hozzád a portára, hát ő fogad itt hatalmas méretében, és reméljük, hogy majd hamarosan Marosvásárhelyen fog állni ez a szobor.
Ezt akartam mondani, jobb lenne, hogyha ott fogadná a társaságot, és nem itt, mert már a tavaly május óta itt van szegény. De nagyon izgalmas volt a nagysága miatt.
Ez egy rendkívüli méret számotokra?
Igen, 3 méter 30 cent, és nem tudom, hogy itt Erdélybe mikor öntöttek utoljára. Szűk Erdélyre gondolok. Kisebbet öntöttek. Én azért mondom, hogy itt Erdélybe, mert a nagy köztereken, például Marosvásárhelyen azok a nagy szobrok, mint Bukarestbe készültek.
Volt egy kis félsz bennetek pont ezért?
Most már nincs. Amikor legelsőket, ilyen nagyobb darabokat öntöttünk, akkor volt egy nem kis izgalom, de az a jó, jó csapatom van. És az a jó, hogy meg lehet beszélni dolgokat, és persze hibázunk, de azért helyre tudjuk hozni. Olyan nagyot nem tévedtünk még, hogy nem túl nagy gond legyen.
Azt hiszem, ilyenkor te is valahogy az illető szobrász bőrébe vagy elméjébe kell bújjál, aki elhozza neked a kijöntendő figurát, hiszen utána már rád van bízva. Tehát gyakorlatilag még egy szobrász munkálkodik ilyenkor benned, aki azt a Bethlen Gábort, vagy Szent Istvánt, vagy akárkit, vagy a kicsi figuráit megalkotja, mert utána te kell olyanná varázsold, ahogy talán ő is elképzelte, nem?
Ez valahogy így van, ezt úgy szoktam megoldani, ezt a problémát, mert ez probléma, hogy megbeszélem a képzőművésszel, a szobrász kollégával, hogy egy előző munkát megmutatok, vagy a többit. Na, én ilyen minőségben meg tudom csinálni, megfelel neked, vagy nem. Hanem akkor nincs mit magyarázzak tovább, akkor mást kell keresni. Volt ilyen is, hogy nem felelt meg neki, elment máshol. Itt az öntözéssel kapcsolatosan az a szerencsénk, hogy szobrászként látom, hogy mi történik egy szobron, mert mikor viaszból van egy munka, rengeteg olyasmi adódik, hogy enyhe torzulás, vagy vissza kell mintázni egy fülnek egy részét, vagy és akkor, hogyha nem szobrász csinálja ezt, és legalább annyira, hogy a szobrász ne vegye észre, akkor ott gondok van. Itt van ebben az esetben nekem szerencsém, hogy ezt itt ki tudom küszöbölni. Mert ugyebár darabokból kell összerakni mindenféleképpen. Hanem akkor kéne hívni a szobrász, hogy azt a részét csinálja meg. El tudod képzelni, egy fej, csak egy fej, 4-5 darabból van, ugye? Az 4-5 darabból kikenjük viaszból, mikor összeilleszted, ott mindenhol van egy találkozási felület. És van egy pár olyan kollégám, amíg azért szereti idehozni, pont emiatt. Hogy ő akkor ezzel nem kell foglalkozzon többet, hanem úgy kapja meg 99%-ba, ahogy ő adta ide. Az, aki másképp gondolja, máshová viszi a szobrátként.
Sok öntőműhely van környéken?
Ipari öntődéről tudok, Székely udvarhelyen, ahol ott is öntöttek már figuratív szobrokat. Marosvásárhelyen volt Cubi, nagyon kedves ember volt, Isten nyugtassa. Van Kolozsváron, amiről tudok, van Nagyváradon, Aradon, Nagybányán. Ezek közül nem mindenkivel tartom a kapcsolatot. Persze van Bukarestben is, van Ploiesten is, amit én így tudok kapásból. Akivel tartom a kapcsolatot, az kevés közülük. Én ezt a szakmát inkább Magyarországról, szóval elsősorban persze az egyetem alatt a kollégáimmal kísérletezgettünk. Kolozsi Tibor osztálytársam volt, meg Lakatos Pali volt osztálytársunk, aki már, amikor jött az egyetemre, már egy kis hangulatot hozott ilyen szinten. Úgyhogy volt honnan elkezdeni, és amikor aztán úgy eldöntöttem nagyjából, hogy ezt szeretném tovább csinálni, akkor bekérezkedtem Győrfi Sándor műtermőbe Karcagon. Én nagyon sokat köszönhetek neki, de nem utolsó sorban Labonc Ferenc öntőmesternek, aki most már 74-75 éves, ha jól tudom, és tartjuk mai napig is a kapcsolatot, és nagyon jó támaszom volt mindvégig.
Mi az izgalmas? Miért indultál el végül is ezen az úton? Azért, hogy először tudjam én is kijönteni a sajátjaimat? Vagy hogy kezdődött ez az egész?
Lehet, hogy ez éppen így volt, hogy a sajátjaimat, ha ki tudom önteni. Biztos, hogy nem úgy gondoltam, hogy egyből a nagy lovas szobrokat fogom önteni. Az még nem volt, de nincs kizárva, hogy lesz. A technológiai részét mindig szerettem a szoborkészítésbe. Volt szerencsém nekem, amikor kötelező katonaságot végeztem, még az én időmben volt ilyen, bekerültem a hadseregnek a műtermeihez, Bukarestbe. És akkor ott volt olyan rész, hogy gipszöntő műhely. És a gipszöntő mester, minket bakákat, csak hárman voltunk, vitte el bizonyos munkálatokat megcsinálni. Ott megtanultuk a műkövet, hogy kell készíteni, a gumiformát, hogy kell készíteni, az enyformákat, hogy kell készíteni, azoknak a köpenyét, hogy kell készíteni, annyi mindent, rozettákat, hogy kell készíteni, egy csomó mindent ott. Mondom, már előtte is érdekelt engem a technológia, de ott aztán már nagyon. Úgyhogy mikor én az egyetemre kerültem, volt olyan eset, és nem egyszer, hogy kollégáknak vállaltam munkáikról levenni a gipsz negatívot, meg pozitívot, amiből kaptam egy kicsi pénzt is. Úgyhogy ez a bronz mese, ez csak folytatódott. meg kellett próbálni. Az volt a szerencsém, hogy amikor legelőbbször megpróbáltam, akkor sikerélményem volt. De aztán az úgy jött, hogy volt egy sikeres, utána egy nem sikeres, akkor megkezdtük előre.
És a saját bőrödön tanultál egy csomót, ahogy mondtad.
Az a jó, a saját bőrén tanuljon az ember. És aztán így szépen, így lépésre lépésre hozzátettem egy-egy kicsit, még mai napig is van minna javítgatni. Persze, ebben a folyamatban, ebben a technológiában sok olyan szerszám van, vagy kellék, ami persze drágább volt, mert azt meg kellett vásárolni, de amit lehetett, azt mit csináltuk meg. Most már mindent nem szeretnék elárulni, de sok mindent megcsináltunk magunk. Például az égetőkemencét sok éven keresztül kísérleteztük ki, hogy működjön. Nem olyan egyszerű.
Pont azért, mert te is szobrász vagy. Ugye hozzák a kollégák a kiöntennivalót. Ilyenkor még szakmai szemmel tudod nézni azt, hogy mit csinált a kolléga, és te hogyan oldottad volna meg, vagy kizárólag az öntésre koncentrálsz, mert hiszen ez a feladatod ez esetben.
Abban az esetben, hogyha olyan közeli a barátság, hogy már mielőtt idehozná a munkáját, megkér, hogy esetleg beszélgessünk róla, hogy olyan esetben beleszólok, de amúgy nem engedhettem meg magamnak, hogy megkritizáljam valakinek a munkát, vagy amikor idehozza, akkor valami hülyeséget mondjak, hogy az ember saját magába elemezít a kár. Az saját magába marad. Persze. Vannak jó munkák is, nem annyira jók.
Ez az öntési műhely munka, amit zajlik nálad, mennyire nyomja el azt, hogy mert mondtad, hogy nincs időd a sajátoddal foglalkozni. Ez jó vagy rossz?
Hát jó is, meg rossz is, mert hogyha azt mondom, hogy 3-8 órában dolgozunk, reggel 8-tól délután 4:30 körülbelül, akkor utána az embernek nincs nagyon sok kedve még egyszer ott valamit még kitalálni. Ezt úgy oldom meg, hogy művésztelepekre járok, és ott csinálgatom a kis szobraimat. Ha nem is fejezem be mindegyiket, de elindítom, és itthon befejezem, és akkor így tud gyarapodni az arzenál, ami van. De én úgy érzem, hogy saját magammal szemben elég kritikus vagyok. Mindegyik nem marad meg, amelyiket nem szeretem. Vagy szeretem akkor, ameddig megcsinálom, de eltelik egy kicsi idő, és akkor úgy távolodik. Van fordítva is, hogy nem szeretem annyira, de közeledik, tudod, a kis formavilág. Azokat. Én valahogy ezt így játszom le.
De ezek szerint azért folyamatosan az agyadban ott működik, hogy a te világod hogyan alakul, a te szobraid hogyan alakulnak.
Persze, sőt, vannak kedvenceim is. Persze, foglalkoztat az a dolog is, hogy jó lenne nagyobb méretbe valamiket megpróbálni. Csak az a baj, a nagy mérete, hogy akkor már több időt vesz igénybe, még anyagilag is sokkal többbe kerül. Nem biztos, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy annyi időt szánjak rá, hogy megálljon a munka a műhelybe. Ezért nem tudok leválni. Nem panaszként mondom, csak ez egy tény.
Hosszú időbe telik egy-egy munkát megcsinálni?
Mert sok esetben úgy tűnik, hogy nem csinál semmi, és telik az idő. Van itt mozdítsz egy munkát, nem? Ez úgy van. Ott van előtted az a darab valami, amit szobornak elnevezel. Egy kis plasztikán könnyebben tudsz változtatni. De amikor olyan méteres vagy 2 méteres darabokat kell ide-oda rakosgatni, akkor bizony időbe telik. Gondolkozol, hogy csináljad meg, hogy tegyed másképp. Egyik nap ide teszed, másik nap máshová az elemeket abban a legózásban, amit mind emlegettünk. Úgyhogy inkább azt hiszem, ettől félek egy kicsit, de muszáj lesz vele foglalkozni. Persze más lenne, hogyha valakinek eszébe jutna, hogy a Sánta Csaba szobrot szeretne egy köztére kitenni, mit tudom én, 4 méteresbe, és akkor arra időt szánni és anyagiakat, hogy az megvalósuljon. De csak így, hogy hobbi szinten saját magamnak itt valahol az udvaron rakosgassak egy 2 méteres bronzszobrot, nem tudom, hogy
De hát az a kis plasztikáj szellemében
lenne. Erről beszéltem eddig is, hogy azokat felnagyítani. Nem a figuratívakra, nem azon a téren indultam el. Nem is nagyon pályázok emiatt, mert rengeteg munka van, amit ki kell önteni. Ahhoz, hogy pályázzak és megmintázzak egy szobrot, most is, amit láttál ott, az egy 2 méter 30 centis szobor, január óta nekem foglalja a helyet. Az én munkám, az én alkotásom, de sok időbe telik az a része. Egész alakos, figuratív szobor, igen.
Ez mennyire megy azért könnyen neked?
Megszenvedek, mert nem csinálom folyamatosan. Vannak olyan szobrász kollégák, akik folyamatosan benne vannak ebbe a figuratív jellegű szobrok, például Bocskai Vince, szenzációs szobrász, vagy Harmat István, amit itt láttál. Vannak olyan emberek, akik tudják kezelni a nagy felületeket. Nem mindenki tudja. Biztos vagyok benne.
Azért ezt jobb, szenveded meg?
Hát igen, mert ők szinte folyamatosan csinálják. Én utolsó figuratív szobromat nem is tudom, mikor csinálják. Nem úgy, hogy évente egyet.
De félsz a nagy mérettől? Vagy csupán az időtől félsz, hogy meg...
Nem, én nem félek, hanem sőt, annak örülök, hogy hál' Istennek kell csinálni egy-egy ilyent, mert kihívás számomra. Azért, hogy nehogy azt gondolják, hogy csak öntő vagyok, mert sok esetben bosszant az, amikor csak úgy emlegetnek, hogy öntő. Mester, vagy nem tudom. Még az is szép, hogyha azt mondják, hogy mester. Szoktam mondani, hogy hát mondjátok előbb azt, hogy szobrászművész és öntök. Az szebben hangzik nekem, tudod? Nem szeretném, hogy elfelejtsenek, mint szobrász. Az is igyekszem, kicsi kiállítást ezt-azt csinálják meg.
Én csak lovagolok itt még a méreteken, most nem a figuratív szobron, hanem azon, amit te majd tervezel, vagy szeretnél, vagy félsz csinálni, vagy...
Azt nem félnék attól csinálni, csak mondom, az a baj, hogy és utána mit csinálok vele. Hogyha nem kell senkinek. Ezért maradnak kicsibe a szobraim. Mondom, hogy ha valaki igényelni, hogy egy köztére valahol, vagy ilyen jellegű szobrot vegyek fel, akkor azt nagyon szeretném. De álmom.
De mennyiben lenne más az szerinted? Hiszen ütősek ezek a kicsik is, de ezeknek meg megvan ez a varázsa, hogy ez a méretük. Ellenben nem biztos, hogy ha felnagyítod azt a kicsit, tehát az más kell legyen, nyilván. De hogyan látod te azt a nagy méretet?
Végül is nem úgy működik, hogy egy az egybe egy ilyen szobrot felnagyítasz, mert ami működik kicsiben, nem biztos, hogy működik nagyba. Na itt az a kicsi, nem is beszélhetünk félelemről, hanem inkább... kihívásról, hogy na akkor vajon hogy mutatna egy ilyen hangulatú, jellegű szobor nagyba. Ezt nagyon szeretném. Mondom, nincs rá igény, de nincs kizáró, hogy megpróbálom, már elég rég készülök. Jó nyugodtan, csak így rá tudom mindenre fogni, hogy azért nem csinálom, mert vagyok foglalva.
De hát vannak köztes méretek is, tehát a kicsi és a nagy között na, még lehet.
Igen, még valahol, persze, egy ilyen éjjeli szekrű nagyságot. Most lehet, hogy muszáj lesz valamit kitaláljuk. Tervemben van, hogy ezt a figuratív szobrot, mikor befejezem, akkor csinálok egy teret magamnak. Összegyűjtöm az elemeket úgy, mint a viaszaim a dobozba, tudod? Csak akkor azok egy kicsit nagyobbak lesznek.
Erről a figuratívról lehet beszélni?
Egy felkérés volt Szirma Besenyőről, Miskolc mellől, egy Szényei Merse pár szobor. Most el van indítva, szerződés még nincs, még nem tudja, hogy mi lesz. Aztán majd, hogyha meg lesz, akkor beszélgethetünk róla, de amúgy nem találom fontosnak.
Érzed magadon azt, hogy igen, kísérletezel, jönnek be újabb és újabb dolgok, és egy kicsit esetleg változik az, amit csinálsz? Vagy érzed az igényt rá, hogy újabb formákat is behozzál, vagy tényleg ezekkel a formákkal tovább játszadozzál?
Ezeket mindig akkor érzem, amikor dolgozom. Éppen aktív vagyok olyan szempontból, hogy valami egy új elemmel, vagy egy ilyen szikraszerű ötlettel meg tudom még ajándékozni saját magam.
Vagy esetleg határokat, hogy feszegessél, mert azért vannak néha meghökkentő dolgok ezeken a kicsi alkotások.
Már ebbe a formavilágban én úgy érzem, hogy nem fontos olyan határokat, olyan korszakaim legyenek, mint például Picasso-nak, hogy kék korszak, rózsaszín korszak, kubizmus, meg nem tudom mi. Én már annyira örülök, hogyha már ezt is tudom csinálni, hogy lehet, hogy nem is képzel senki. Az, hogy megtaláltam magam benne, ez szerintem minden művész számára az nagyon fontos. Aki tényleg megtalálta, aki nem, azt nagyon sajnálom.
És akkor most itt vagyunk fenn az emeleten, ahol festményeid is vannak, idézőjelben, mert meg kell ezt kérdezzem, nem mehetek el mellette, mert nekem nagyon tetszett. Tehát van, amelyik nagyon-nagyon tetszik határozottan. Ez egy egész más világ, tehát van benne egy ilyen, kicsit egy ilyen naív irány, a játszadozás, a nem tudom én mi ez.
Kuti Dénes barátommal szoktunk kacagni, elneveztem magam decemberi festőnek. Egy évben csak egy időszakban festek, amikor úgy érzem. Ezen szoktam.
És ez volt a december?
Igen, igen, mert akkor megyünk szabadságra. Csak szórakozásból festek. Szeretem a színeket. De volt egy időszak, amikor fiatal koromban, sőt, Bukarestben egyszer felvételiztem monumentális festészetre is. Az első próbán átmentem, úgyhogy nagyon tartotta, hogy ott most valami templomokat festenék, hogy mit tudom.
És de mikor dől dugába?
A szobrászatot mindig előbb helyeztem egy kicsit, de nagyon szerettem festeni. Úgyhogy akár lehet, hogy festő is lehettem volna. Sőt, még lehet, hogy az leszek a végén, mert még voltak ilyen festők, akik azért, mert nem volt megadva a lehetőségük, helyük, és azért váltottak. Hallottam egy olyant is, hogy az egyik jazz zenész azért váltott át szaxofonról zongorára, mert nem volt hova tegye a viszkis poharát. Ha jól emlékszem, Haller József is talán szobrászként indult, ha jól tudom. Aztán áttért, vagy nem tudom miért, Isten nyugtassa, Kusztos Endrét mindig grafikusnak emlegetik, közben ő festő volt örök életében. Már a végén már nem is festett, csak rajzolt.
Arra vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor mi hajt? Tehát feljössz ide decemberben, és akkor...
Hát itt ez a helység itt most annyira fiatal, hogy itt még nem volt december. Remélem, akkor, hogy most...
Akkor a vászon előtt vagy decemberben, és akkor mi történik? Tehát mindegyik más.
Egy csomó látom. Minden el van kezdve, és akkor, mikor így rám jön az a heti, két heti munka, akkor azt szoktam csinálni, hogy kiterengetem, és ami éppen jól esik, azt ugye elkezdem kapirgálni.
Igen, és kapirgálni.
Ezért csak így megnézem, hogy ez már pont jó. És akkor olyankor megszületik egy új festmény, úgymond. Most is el van kezdve jó pár.
És tényleg az előbb mondtad, hogy nagyon szereted a színeket, hát itt minden szín van tényleg, színpompásak ezek.
Igen, csak az a helyzet, hogy nem úgy festek, mint egy festő. Ezek csak éppen színesek. Azért nem vagyok elfogult saját magammal, főleg a festészet. Azért tudom, hogy mi a festészet, hál' Istennek. Úgyhogy maradok szobrásznak.
De arra már volt eset, hogy kivitted a közönség elé.
Ki rávettek, meglátták azt a részt is. Volt, akinek tetszett. Mert nem ismertek ezen a téren. De nincs olyan sok, hogy ebből, nem tudom, egy olyan nagy korszakot tudnék bemutatni. Hát jó lenne már az is, hogyha egy évig csak festenék, talán. De nem biztos. Majd meglátjuk, mi lesz. Olyan sok mindent nem is kell csinálni különben. Keveset sok.
Kedves hallgatóink, beszélgetésünk idején Harmat István alkotása, Bethlen Gábor szobor, még Sánta Csaba öntő műhelye előtt állt, most már Marosvásárhely főterén. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által adományozott Szolnai díjat is ma vehette át a művész Kolozsváron. Gratulálunk neki, hisz az elismerés ezúttal a szobrászművészt illeti. Ki tudja, talán lendületet is nyújthat művésznek, mecénásnak egy nagyméretű Sánta Csaba szoborhoz is.